Néhány éve szerkesztői, irodalomszervező munkám itt Pozsonyban, a Nyelv Magyarország végein sosem volt egészen önzetlen tevékenység. Úgy tűnhetett, hogy azért szerkesztek irodalmi rovatokat, antológiákat, irodalmi szemlét a fiatalok számára, mert nemes altruizmustól vezéreltetve szellemi műhelyeket akarok teremteni, irodalmat akarok szervezni ott, ahol sokszor már a puszta írás, a személyes vagy közérdekű naplót, vallomásokat is irodalomnak nevezték, nevezik. Egy szóval el akarom játszani a 18.-19. századi nagy irodalomszervezők alapítók szerepét a 20. század végi Pozsonyban. Ha valóban így láttak, akik Budapestről vagy más szellemi központokból szegezték ránk asztrolábiumaikat, azok számára meglehetősen groteszk jelenség lehettem. A 20. század vége felé nemes nemzetes Besenyei György uram testőri mundériában feszíteni. Brr! Grendel Lajos születésnapja alkalmából viszont el kell mondanom, hogy sosem akartam Besenyei György lenni. Én azért igyekeztem magam közé... Grendel Lajos születésnapja alkalmából viszont el kell mondanom, hogy sosem akartam Besenyei György lenni. Én azért igyekeztem magam köré irodalmat szervezni, mert barátokat kerestem, irodalomban gondolkodó barátokat, hogy ne legyek egyedül. És az ilyenfajta szervező munkám nagy kudarca volt, hogy Grendel Lajost nem sikerült iskoláimba beszervezni. Mert gondoljuk csak meg, Grendel hozzávetőlegesen egyidős az emlékezetes egyszemű éjszaka, illetve a Fekete Szél című antológiák nemzedékével. 1970-ben jelenik meg első elbeszélése, a teniszlabda, amit itt az előbb hallottunk. De az említett antológiákban ő maga nem szerepel. Az egyszemű éjszakában természetesen nem is szerepelhetett, hisz az vers antológia volt. De hogyan maradhatott ki a Fekete Szélből? A vele csak nem egykorú Kovács Magda, Mikola Anikó, Berecki József, Varga Imre, Fülöp Antal társaságából. Csak úgy, hogy ő nem a pozsonyi, nem a szlovákiai magyar irodalmi iskolákba járt, nem az én műhelyeimben tanulta az írói mesterséget, jelen sem volt a Fekete Szél összeállításánál. Az említett elsősorban valóban én hoztam le annak idején az irodalmi szemlében, Grendel erről maga tesz eszélyben, vallomásaiban több helyen is említést, mindig egy kicsit úgy, mint aki azt akarja bizonyítani, hogy neki is van az étanyja, apja, szülői földje, szülői irodalma, őt sem a gólya költötte. De az igazság azért az, hogy Grendel Lajos sokkal inkább született Csád Brenner Géza Szabadkáján, a Csolnokiak Veszprémjében, vagy Krudi Gyula nyírségében, sőt Fóknő Jeff Pozsonyban, de az ő Oxfordja nem Angliában van, hanem Amerikában, és tulajdonképpen azt is Jeffersonnak hívják. Szászónak is egy a vége. Grendelt úgy tűnik, szerencséjére nem a szlováki magyar irodalom nevelte. De miért foglalkozom én itt most egyszerre annyit Grendel Lajos írói születésének körülményeivel? Mikor 50. születésnapján inkább talán a valóságos születésének körülményeit, helyét, idejét kellene emlegetnem, becserkésznem. Hát csak azért, mert Grendel valóságos születéséről, ha akarnék, sem igen tudnék beszélni. Grendel gyermekkoráról, családjáról, civil mi voltáról, életéről alig tudunk valamit. Itt jár kell sétálgat közöttünk egy fél évszázada, vagy ha a pozsonyi éveit tekintjük, akkor 3 évtizedek. Grendel, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, csak azt tudjuk, hogy mint a középkori moralitások evri mennye, remélem jól ejtem, ő is bárki tud lenni, ha akar, hogy azóta, amióta abban a bizonyos teniszlabdában szorongó kis zabi gyerekként apjának nézett egy hóembert, egyre keres valamit, talán most már, mint afféle 20. század végi Telemachos Stephen Didalus, tudom, hogy kell ejteni, az apját talán azt az örökre elveszett teniszlabdát, elnézést, tehát talán az apját, talán azt az örökre elveszett teniszlabdát, amit akár a történetek befejezhetetlenségének szimbólumaként is értelmezhetünk, sőt, az sincs kizárva, hogy transzcendensebb dolgokat keres, mondjuk a szabadság vagy a szeretet lehetőségeit, a legvalószínűbb pedig az, hogy saját magát keresi. Mert Samukától, ez a Samuka a szerző egyik korai elveszélésének a főhőse, Boros Ambrus városbíróig, Bohunicki bácsiig, az Ellig, az elbeszélőig, ki ne ismeri ezeket a figurákat rendben emlékezett a trilógiából, vagy a szerzőnk legújabb regényének, azis eljön az ő országának furcsa antihőséig, az ügynök Richard Wagnerig, kicsit minden rendelhős megvan róla győződve, hogy van ő neki egyénisége, van ő neki lelke, hogy ne lenne, csak hát a körülmények, az a bizonyos nem tulajdonképpeni létezés, az hamisítja meg egyéniségét is, lelkét is. Az már más kérdés, hogy ezek a hősök rendre hiába keresik magukat, hogy egyre csak hián találnak maguk helyén is helyet, vagy ahogy Pályi András mondja Richard Wagnerről, idézett, ők maguk lesznek a hős hiányok, a jellem hiányok, az emberi tényezők hiánya, idézett bezáró. Ez mind igaz lehet és igaz is, de azért bennünk, olvasókban váltig ott mozog a sejtés, hogy ez a mi bárkink, ez a Samukákban, Bohunicki bácsikban, Richard Wagnerekben inkarnálódó everyman nem teljesen nihilista. Hogy hisz valamiben, ha másban nem, akkor legalább a túlélés lehetőségében. S mondom mindezt nem csak rendel figuráinak kereső magatartása alapján. Komolyabb bizonyítékom is van. Nézzük csak meg jobban a már az első elbeszélésében a teniszlabdában megjelenő gyermektoboszt. A széthulló egyéniségű, megesett varrónő felakasztja magát. Árván marad az abi gyerekét, aki korábban a konyhájuk elé állított hóembert az apjának nézte, örökbe fogadja egy éppen válni készülő gyermektelen család. Az áttételek hősét a pszichopatának és ellenségnek mondott, s az öngyilkosság gondolatával kacérkodó szerkesztőt, az elvált feleségétől visszaszökő gyermeke készteti fohászkodásai mígyen. Idézett, csak most segíts megtisztulni. És eljön az ő országa című regényben, amely eddig Grendel legapokaliptikusabbja, Richard Wagner, az ügynök már majdnem lefekszik egy szállodai szobalánnyal, mikor hirtelen egy nyakláncról felismeri a lányban a saját gyermekét. A lány pedig, akinek az anyját Richard Wagner, idézett az üres égnek és üres földnek, Pályi Andrástól való, ez az üres lelkű karmestere annak idején megejtette és elhagyta. Ez a leán lecsatolja a nyakáról az aranláncot és átnyújtja az ügynöknek. Magának adom, mondja, engem úgy is csak zavar, hogy folyton a gazember apám emlékeztet, idézett bezárva. És a sort az első és utolsó opuszok közötti időkből vett példákkal még folytathatnám. De azt hiszem, ennyiből is látható, hogy szerzőnknek ennek az elsárgult moralitás drámákból reinkarnálódott, de már a minden morális illúzióját elvesztett everymannek, még mindig van valami transzcendens dimenziója, valami rajta túlmutató, belőle kimeredő kiterjedése, aminek ő rendszerint a gyermek nevet adja. Ha persze ennek a rejtett transzcendenciának a felemlegetése ünneprontás, akkor gyorsan ki kell jelentenem, hogy nem akarok ünneprontó lenni. A születésnaphoz ez semmiképpen sem illene, csak el kell mondanom, hogy a nem egyértelműen pozitívan fogadott Grendel művekben, például a Szakításban, s a Tézeusz és Fekete Özvegyben, valószínűleg éppen ennek a transzcendenciának, ennek a megfoghatatlan hitnek a túladagolása volt a kritikusok fanyalgásának a fő oka. Ám én valóban dicsérni jöttem Cézárt, nem temetni. El kell hát mondanom azt is, hogy azokban a művekben, ahol ez a transzcendencia csak olyan arányban van jelen, hogy nem bontja meg Grendel tulajdonképpeni világának homológiáját, az apokalipszis utáni ember életeinek és idejének az egységes vízióját, ott csodálatos dolgok történnek. A mesterek Csád Géza, Csolnoki Viktor és William Faulkner elviselhetetlen negatív utópiái és a mai pályatársak lepusztult tájai, sátántangói után itt az elviselhetőség negatív utópiájának lehetünk részesei. Grendel tudja, hogy a hagyományos emberi egzisztenciának már a lehet, de ezt az odavant a figuráknak, az emberi kapcsolatoknak olyan egyszerre redukált és mégis monumentális regiszterében szólaltatja meg, hogy nem a vég, hanem az átalakulás élményét éljük meg benne. Ez az átalakulás egyszerre tragikus és komikus, és nem lehet tudni, hogy milyen új világminőségeket hoz. De zajlanának. Komikus önvesztése, önvilága általi legyőzettetése folyik, a másikon viszont, mintha valami készülne, valami, amiről csak annyit tudunk, hogy azt is mi, illetve az a rajtunk túl létező szerves világ fogja megélni, amit korábban birtokolhatónak véltünk, és korunkban, hála Istennek, bebizonyosodik a birtokolhatatlansága. Az éleslő íszet, a galeri, az áttételek és az eljön az ő országa, az ember csődjének a regényei, de bonyolult áttekinthetőségükben és organikus kozmikus arányosságukban a túlélés lehetőségét is működtetik. Nem állhatom meg, hogy ne írjam. Az emberi gondolkodás történetének ismert nagy és pozitív organonjai után ezek a regények, világvíziók a puszta túlélés organonjai ugyan, de organonok. És mi büszkék lehetünk rá, hogy ezek az organonok itt, a mi tájainkon és a mi életünkben szerkesztődtek meg. Nekem pedig töredelmesen be kell vallanom, hogy ez az író, az az írói, gondolkodói műhely, amelyben ezek a művek készültek, az én szerény műhelyeimhez csak térben volt közel, egyébként azonban azoktól teljesen függetlenül működött. A célomat persze én így is elértem. Grendel Lajosban, pontosabban abban az Everyman-ben, akit mi Grendel Lajosként ismerünk, olyan kitűnő irodalomban gondolkodó társa találtam, amilyet még kívánnék magamnak néhányat. Remélem, Lajoson még sokáig tudunk együtt irodalomról, regény és versorganonokról elmélkedni, töprengeni, annak ellenére, hogy ezzel a nappal te is átléptél abba, amelyikben én sajnos már jó pár éve tanyázom. Minden esetre Isten éltessen a születésnapodon. Isten éltesse az 50 éves Grendel Lajost, a nyelv Magyarország valamennyi tartományában megbecsült és nagyra becsült, s Európa számos más országában is ismert és elismert írót, tegyen hozzá az 50 évéhez erőben, egészségben még jó pár évtizedet, hogy regényeinek, könyveinek a száma legalább duplájára emelkedhessen.
Köszönöm szépen!
Bírt ki még a következő 50-et is!
Köszönöm. Meg sem érdemeltem, olyan szép volt ez.